Zöld egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Köves Alexandra vagyok, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Dull Andrea, a környezetpszichológust, az ELTE pedagógiai és pszichológiai karának egyetemi tanárát. Szia, Andi!
Szervusztok, mindenkit üdvözlök. Köszönöm a meghívást.
Már nagyon-nagyon régóta szerettem volna veled beszélgetni a zöld egyenlőségben, és ma egy olyan témát fogunk feszegetni, ami még nem jelent meg itt nálunk, pedig már sok mindent körbejártunk. De hogy valahogy, nem tudom, még így soha nem jutott eszembe, hogy kivel lehetne erről jól beszélgetni, és aztán így a kettő összejött, hogy veled is szeretnék, meg ezt a témát is szeretném. És ez a téma, ez a szépség. Tehát, hogy hogyan alakul a szépséghez való viszonyunk, és hogy ennek vajon milyen funkciója lehet egyáltalán fenntarthatósági átmenetekben. És van egy öreg barátom, egy amerikai dokumentumfilmes, nagy zöld aktivista, aki úgy hívják, hogy John DeGraff, és ő rengeteget ír és beszél arról, hogy szerinte akár meg is menthetné a világot az, hogyha végre a fenntarthatóságot a szépség oldaláról fognánk meg. Mert hogy az az elmélete, hogy az emberek alaphelyzetből nagyon élvezik a szépet, és szépnek leginkább azt látják, ami az érintetlen természethez közel álló dolog, akár így stílusban. És hogyha azt mondanánk, hogy a fenntarthatósági átmenet arról szól, hogy ezt a szépséget megőrizzük, hogy ezt a szépséget helyreállítsuk, hogy egyáltalán ezzel foglalkoznánk sokkal inkább, mint azzal, hogy most akkor mit lehet, meg mit nem, akkor előrébb jutnánk. Én nagyon szeretem ezt a keretezést, és már nagyon-nagyon sokat gondolkoztam rajta, de még mindig tele vagyok kételyekkel és ellentmondásokkal. Egyszerűen csak azért, mert úgy érzem, hogy a szépség iránti igényünk az lehet, hogy lehetne hajtóerő, de valahogy azt érzem, hogy néha gátló tényező is. Tehát, hogy egyszerűen olyan helyekre is építkezünk, ahol nem kéne, mert ugye a saját dolgainkat is szépnek látjuk, azt is bele akarjuk látni. Ugye mostanában a hatalmas divat a lombkorona sétány, ami nem értem, hogy most az vajon a szépség, tehát hogy ott a szépséget akarjuk, vagy csak egyszerűen a saját szépségünket akarjuk belerakni a természetbe, vagy ott mi történik, akkor ugye persze van a szépség iránti igényünk, aminek az a vége, hogy olyan helyekre is építkeznek nagyon gazdag emberek, ahova ugye nem kéne, mert egyedül akarják élvezni azt a szépséget, és ugye aztán leválasztunk másokat ennek az élvezetéről. Ráadásul ugye valamiért az újat tartjuk szépnek, és így aztán lecserélünk dolgokat állandóan, mert hogy az új az valamiért szép. Jó, mondjuk hát erről egy másik irányból is meg lehet közelíteni, hogy ugye annyira nem bírunk az elmúlással szembenézni, hogy minden, ami egy kicsit erre emlékeztet, azt inkább lecseréljük. Szóval, hogy én nem tudom eldönteni, hogy a széphez való viszonyunk az vajon gátja, vagy segítője a fenntarthatóságnak. Úgyhogy nagyon érdekel erről a véleményed, és hát persze kezdjük az elején, hogy a környezetpszichológia mit gondol arról, hogy egyáltalán mi az embernek a szépséghez való viszonya.
Hát először is nagyon örülök, hogy beszélgetünk, mert amúgy is mindenképpen, de hogy a témáról is, mert igazából ezen én így még nem gondolkoztam. És azt kell mondjam, hogy egy nagy öröm, hogy most megtehetem veled együtt, Maga az a felvezetés, amit mondasz, ez az elméleti keret, hogy a szép az tulajdonképpen a fenntarthatóságnak valamiféle medre, vagy hajtóereje, vagy összefogója lenne, hogy úgy mondjam, ez egy nagyon szép gondolat. Ugyanakkor szerintem nagyon bonyolult ez a kérdés. A környezetpszichológiának egyébként nem témája a szépség önmagában, tehát nem valamiféle alkalmazott esztétika, vagy elméleti esztétika, és azt így le is kell szögeznem, hogy az esztétikához én nem értek, tehát amiről beszélni fogok, az a környezetpszichológiai értelemben vett szép, vagy még előbb a pszichológiai értelemben vett szép. És hát a pszichológiában, hogy most a környezettől egy picit hátrább lépjünk, úgymond a tradicionális pszichológiában többnyire szép az, amit az emberek szépnek tartanak. Tehát nem a magas esztétika. Ilyen értelemben nagyon szépnek láthatom az öregedő páromat, nagyon szépnek láthatom a kopott derékszíjamat, amit az édesapámtól kaptam, tehát nem feltétlenül fogom kidobni emiatt, vagy nagyon szépnek láthatom a lepukkant környezetemet, a kiskertemet, tehát hogy itt ilyen értelemben nem a magas esztétikáról van szó, hanem valamiféle tetszésről. És a tetszés az már innentől egy elég bonyolult fogalom, mert hogy ugyebár attitűd, és ez biztos rémlik a kedves hallgatóknak, hogy az attitűd az nem egy egyszerű ilyen szeretés, vagy valamiféle pozitív tudás, hanem az egy bonyolult viszonyulás, és lehetséges, hogy tudom arról a dologról, hogy hát ez igazából nagyon csúnya, meg kopott, meg piszkos is, de mégis szeretem, vagy nem is annyira szeretem, és tudom is, hogy nem is olyan klassz, és mégis úgy viselkedek vele, mert mondjuk az elvárások ezt diktálják. Tehát, hogy ez egy nagyon bonyolult dolog már itt az elemi szintű ügyeknél. Hogyha egyel beljebb megyünk a környezeti ügyekbe, akkor a környezetpszichológia ezt nagyon evolúciós oldalról közelíti meg. És itt egy pillanatra az evolúciós pszichológiára át is mehetünk. Ugye a szép az, ami szimmetrikus, akár az emberi testben a szimmetriát nagyon értékeljük. Gyakorlatilag nincs ember, aki szimmetrikus lenne, de hát a preferencia vizsgálatok, a kedvelés vizsgálatok azt mutatják, hogy a szép szimmetrikus arcokat, azokat nagyon ténylegesen szépnek gondoljuk. A természet vagy a környezet preferenciákban az evolúciós elvek ugyanígy érvényesülnek. Tehát azok a szépek első közelítésben valóban, amik elsősorban természetiek. Semmilyen bántó szándék nincs a remek épített környezetekkel kapcsolatban bennem, de hogy valóban az ember, mivel hogy erőteljesen biológiai lény maradt, megtanulta azt a fennmaradása érdekében, hogy preferálja, előnyben részesítse azokat a helyzeteket, amelyek az ő szükségleteit elemi módon elégíti ki. És nagyon sokszor a természet ez a szükséglet, ez most eléggé kielégítő, és eléggé szépen igazolta ezt a COVID. Ugye, hogy egyszerűen özönlöttek ki az emberek a természetbe, gyakorlatilag teljesen mindegy volt, hogy milyen típusú természetbe, mert a természet attól adhatja a majdnem milyen, akármilyen természet a szépség élményét, hogy az idegrendszerre nagyon kedvezően hat. Ezt elég jól értjük, ha gondolod, majd egyszer elmondom, hogy ez mit jelent valójában, de hogy elég jól tudjuk ezeket a mechanizmusokat. És akkor innen indulunk tulajdonképpen a széppel kapcsolatban. A környezetpszichológia akármilyen érdekes vagy furcsa méri ezt a fajta szépséget. Tehát, hogy azt mondja, hogy azért a összességében szebbnek kikiáltott, vagy élhetőbbnek, vagy alkalmazkodó képesebbnek kikiáltott természeten belül is vannak szebbek és kevésbé szebbek, amikhez tehát egy olyan élmény kapcsolódik, hogy szépnek tartjuk ezeket. Egy ilyen elképzelést elmondok, mert ez szerintem érdekes. Egy nagyon híres kutatópáros, a Kaplan házas pár foglalkozott ezzel nagyon sokat. Ők mérni próbálták ezt a természetélményt a tetszés mentén, evolúciós tetszés mentén, és azt mondták, hogy tulajdonképpen két dimenzió mentén, ez egy ilyen mérőrendszer lesz, de hát dimenziókról fogok beszélni, két dimenzió mentén szépen el lehet rendezni, kétszer kettő dimenzió mentén szépen el lehet rendezni, hogy mely környezetek azok, amelyek a legtetszetősebbek számunkra. Az egyik ilyen dimenzió, ami a megértés lesz, tehát valamiféle kognitív gondolkodási dimenzió, a másik pedig egyfajta érzelem, élmény dimenzió. Ez az egyik dimenziópár. A másik dimenziópár, ami a környezetből rögtön hozzáférhető. Tehát belépek egy tájba, és azonnal hozzáférek ezekhez, majd mindjárt mondok példákat, és a másik pedig, amiért egy kicsit erőfeszítést kell tennem. Tehát távolabbra kell nézni, vagy sétálni kell, vagy hasonló. És ebből a 2x2-es mátrixból jön ki az, hogy tulajdonképpen az azonnali és a megértést segítő szépséget jelenti a koherencia, ami azt jelenti, hogy van egyfajta egységesség a természetben, tehát bokrok, amik úgy körülbelül homogén színűek, vagy egyformán virágoznak, ugye egy virágos ösvényben mennyire tudunk gyönyörködni, mert hogy minden virágzik. Ugyanilyen kognitív összetevő, csak a távolabbi dimenzióban az összetettség, tehát hogyha mindez koherens, de például követ egy mintázatot, és sétálok ezen az ösvényen, és ott látom a sárga virágokat, itt látom a vöröseket, akkor, és ebből összeáll egy pipacsmező a repcével, akkor az egy különös esztétikai élmény. És ott vannak még azok az élmények, amelyek az olvashatóság, ami tulajdonképpen egy azonnali megértés megint csak, tehát hogy mennyire tudok eligazodni. Szép, egyenes, jól áttekinthető ez az ösvény, vagy pedig elágazások vannak, és ez összefügg tulajdonképpen a másik érzelemélménnyel, ami a távolsággal függ össze, ez pedig a rejtélyesség. Tehát, hogyha ez az olvashatóság olyan kellőképpen kicsit bonyolult, de nem olyan nagyon, akkor az egy jó élmény, egy kellemes élmény. Ha viszont már mondjuk elkanyarodik, vagy ilyen sikátorszerűvé változik, akkor ott már a rejtélyesség érték túl nagy, és azokat a környezeteket inkább kerüljük. Tehát itt a tetszés úgy definiált, mint egy megközelíteni vágyott helyzet, a szépeket, a koherenseket, a kevéssé misztikusakat és az áttekinthetőket, olvashatókat szeretjük megközelíteni, ami pedig nagyon bonyolult, és ezen túlmegy, azokat meg nem tartjuk annyira szépnek, mert evolúciósan az eltávolodást váltják ki belőlünk. Úgyhogy ez szerintem egy nagyon jó használható elképzelés egyébként, tehát akár praktikusan meg lehet nézni egy-egy tájat, és akár össze lehet vetni a természet romboltságával is, tehát mondjuk egy rombolási helyzet, egy természeti katasztrófa utáni helyzet, vagy egy emberi beavatkozás utáni helyzet nyilván rontja a koherenciát, nyilván rontja az olvashatóságot, mondjuk megnöveli a misztériumot. Tehát egy csomó minden mentén lehet jól mérni ezt a hatást, és akár a beavatkozás is segíthető ennek kapcsán.
Amit most elmondtál, az nekem azt üzeni, hogy John barátomnak igaza van. Mert hogy minden, amit most fenntarthatatlannak tartunk, az igazából ugye ebből az irányból visz el. Tehát, hogyha tényleg ezt igényeljük, akkor miért van az, hogy egyébként meg egy csomó minden olyat csinálunk, ami ezt szétzilálja. Tehát, hogyha ezek az igények megvannak, és ez többé-kevésbé közös bennünk evolúciós okokból, akkor valóban van igazsága Johnnak abba, hogy ez használható lenne narratívaként.
Van, teljesen van. Ezért mondtam, hogy szép ez a gondolat, mert valójában jogos. Csak az a nehéz benne, hogy mindezt egy picit ilyen moralizáló módon közelíti meg. Tehát, hogy az ember és a szép az ilyen erkölcsileg értékes, és akkor ezért erre törekednie kéne az embernek. Sőt, hogy úgy mondjam, az ember ilyen lény, aki erkölcsileg erre törekszik, holott nem. Ezt nagyon jól tudjuk, és ez szerintem a te szakmád inkább, hogy Kahneman óta pont tudjuk, hogy az ember az nem egy racionális lény, de nem is irracionális, hanem valamiképpen racionalizáló. Tehát a viselkedéseinek a forrását keresi a környezetben, igazolja a saját tetteit, tehát egy csomó mindent elhelyez egy racionális keretben, de hogy igazából se nem morális önmagában, se nem racionális önmagában, hanem valahol egyik sem, és mind a kettő. Úgyhogy nem egyfajta szépség van. Tehát, hogy az a fajta szépség, amiről beszéltem, ez egy nagyon tiszta evolúciós helyzet, amit átél az ember akkor, amikor sétál egy érintetlen természeti tájon, de már önmagában az egy nagyon nagy kaland az ember számára, hogy hogyan azonosítja egyáltalán egy tájról, hogy ez természet vagy sem. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Vannak, hogy úgy mondjam, detektoraink, ilyen érzékelő tudásunk arról, hogy megállapítsuk egy parkról, hogy az bizony természetes elemekből van, de abból, hogy látjuk, hogy kocka alakú a lombozat, vagy pedig ott van egy híd, vagy elefánt alakú a bokor, vagy most ilyen direkt példákat mondok, azokból egyszerűen biológiailag jön egy üzenet, hogy ez csak természetes elemekből van, de nem természeti, valójában. És itt tovább, tehát számos ilyen képességünk van gyakorlatilag, biológiailag vagy evolúciósan, ami mentén, ez néhány művelet nyomán, úgy fogalmaz a tudomány, mint egy kaleidoszkópot, talán mindenkinek megvan ez az eszköz, hogy úgy megrázzuk, és mindig kiad valamiféle másik ilyen színes képet az üvegdarabkákból. Szóval, hogy mint egy ilyen kaleidoszkópot rakjuk ki, hogy ó, hát ez egy vízesés, de azért plázában van. Ó, igen, ez egy nagyon nagy tó, de azért betonos az alja. Tehát nem lehet annyira természetes. Ó, igen, ez egy olyan szikla, ahova nem jutok fel csak eszközösen. Tehát nagyon természetes. Ó, ez egy olyan hely, ahol nem tudnék élni segédeszközök nélkül. Ugye most van szomorú példa erre a hegymászás kapcsán. Ú, az nagyon természetes. Tehát beazonosítjuk elég jól, hogy mi a természetes és mi a nem természetes. És ugyanakkor nem csak a természeteshez van valamiféle esztétikai preferenciánk, hanem az építetthez is. Tehát az építetben is látunk szépet, ami azonban egy másik természetű szép, mint a természeti szép. Az épített környezetről azt mondják a kutatások, hogy sokkal komplexebb, az előbb említett dimenziók mentén, sokkal komplexebb tulajdonképpen, mint a természeti környezet, de sokkal monotonabb is, mint az. Tehát amíg a környezet közepesen komplex, vagy úgy mondom, hogy optimálisan összetett, és optimálisan változatos, ami emberi biológiánkhoz, vagy evolúciós fejlődésünkhöz, addig az épített környezet nagyon szép lehet egy művi esztétika mentén, de nagyon komplex és sokkal kevésbé változatos, mint a természeti környezet. De ettől még nagyon izgathat bennünket, nyilván társadalmi lényként, nem csak az esztétika miatt, hanem a presztízse, az anyagi befektetés, a társas vonatkozásai miatt is egy aktuális hely, és bizony, az ember egy olyan lény, aki szívesen végzi cselekvéseit szép helyeken, keressük a lakhelyünknek a szép helyeket, és egy kevésbé fontos mozzanat, hogy mondjuk ezzel lerontom a táj integritását, hogy én odaépítem a házamat, hiszen én egyedül fogok hozzáférni onnantól a látványhoz. A látvány és egyéb más ugyanolyan tulajdon tud lenni a pszichológiában a szép látvány, mint egy konkrét hely, vagy egy tulajdontárgy. Nagyon nem véletlen, azt gondolom, de ez megint a te szakterületed, hogy sokszor egy ingatlan vásárláskor a helyet fizetjük meg. Valójában, mert hogy olyan helyen van, ami általában szép és könnyen hozzáférhető, és egyebek, tehát vannak evolúciós előnyei. Úgyhogy ugyanakkor azt is lehet mondani, hogy az ember nagyon furcsa természeti lény. Vannak rövid távú és hosszú távú táj attitűdjei. A rövid távú táj attitűdök arról szólnak, hogy nagyon szeretjük, ami zöld. Tehát szeretjük a zöld erkélyeket, szeretjük, ha vannak szobanövények a bennünket körülvevő tájban, vagy helyen, mondjuk az irodánkban, vagy zöld falakat. Ezek a rövid távú attitűdök. A hosszú távú táj attitűdök viszont igazából a nyugati embernél nem irányulnak. Valójában ezt elég jól tudjuk a fenntarthatóságra. És nagyon érdekes az, hogy az ember, mondjuk, aki teleszemeteli a patakpartot, onnantól kezdve a patakpartot kerülni fogja, mert már nem találja szépnek. Nagyon érdekes, tehát elválik egymástól a saját viselkedés tulajdonítása saját magamnak, és ez a fajta esztétika. Fú, hát ez itt nagyon szemetes. Vagy leégett a bozót. Hát leégett, igen, mert az emberi tevékenység oda vezetett, de ez innentől már nem szép, nem szívesen megyek oda. Tehát ez egy nagyon bonyolult lény ebből a szempontból az ember, tehát igaza is van ennek az elméletnek, hogy valamilyen módon a szépségre törekszünk, de hát ez ennél bonyolultabb.
Nekem még az jutott eszembe, hogy hogy jön ebbe az egészbe az, hogy mintha mostanában folyton folyvást kontrollálni akarnánk a természetet. Tehát egyrésztről, ahogy mondod, élvezzük azt a sokszínűséget, vagy sokféleséget, amit ez ad nekünk. Másrészt egyszerűen van egy ilyen számomra megmagyarázhatatlan igyekezetünk azzal kapcsolatban, hogy mi minden ágat arra felé hajlítsunk, amerre mi szeretnénk, hogy az hajoljon, ahelyett, hogy elfogadnánk, hogy hát az bizony arra hajol. És akkor szomszédok ugye egymásnak esnek, hogy de hát a te fád átnyúl az én telkemre, de persze, hát ott van a szerencsétlen természet, hagyni kéne, hogy arra menjen, amerre szeretne. Tehát, hogy jön abba, hogy alapvetően ezt élvezzük, de ugyanakkor jön egy ilyen nagyon erős kontroll vagy befolyásolási igény, ami meg hát azért általában a fenntarthatóság ellenében hat.
Hát igen, erről sokfajta gondolat van a környezetpszichológiában, de akár a tájetikában, a tájesztétikában is, amihez én nem értek, csak hallottam innen-onnan, hogy valójában tájról akkor beszélünk már, amikor az emberi beavatkozás elkezdődik. Tehát addig ugye természet, de ebben nem vagyok egész biztos, hogy ez így van, ez nem a szakterületem, de hogy még a természeti környezetek megkülönböztetése is zajlik az szerint, hogy mekkora emberi kontroll van rajta, csak ezt akarom ezzel mondani. És valójában érdemes azt megértenünk, hogy az embernél egy nagyon-nagyon fontos eszközmező vagy eszköztár volt az, hogy kompetens lett a környezetében. Egyre kompetensebb lett. Ugye itt nem lehet előre tudni, hogy melyik volt előbb az agyfejlődése, vagy a környezetnek az alakulása, ez feltételezhetően egy ilyen cirkulális okság mentén alakult, de az egészen biztosan igaz, hogy azok az emberelődök éltek túl, akik egyre nagyobb kompetenciára tettek szert a természetben. Egyáltalán a fejünkbe a természetnek a térképe, a mentális térképek, a térnek a leképeződése annak nyomán került be, hogy bekerültünk a barlangokba, és a barlangokban már szabadon mozoghattunk ide-oda, ugye? Amúgy a tisztáson nem nagyon, mert hogy ott elég hamar lenyomott valami ragadozó. Tehát egyáltalán az, hogy az euklidészi geometria bekerült a fejünkbe, és bekerült az, hogy két pont között a legrövidebb az egyenes, az annak volt köszönhető, hogy volt egy védett tér, amit természetesen amiatt, hogy ott oda ment az ember, ahova akart, elkezdett kontrollálni. Nyilván most beszélhetnék a vallási szimbólumokról, meg a mágikus gondolkodásról, nem fogok. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez egy olyan tér volt, amiben egyszerre volt érintetlen, tehát egy kapott természeti képződmény, és ugyanakkor az ember elkezdhetett kompetens lenni. És közben elkezdhetett eszközöket készíteni, és ezekkel az eszközökkel nyilvánvalóan nem csak az eszközöket magukat uralta, hanem egyre hatékonyabb volt a környezetében. Egyre messzebbről talált haza, egyre nagyobb darab húsokat tudott hazahozni, és így tovább. És ez az eszközös vagy kompetens létmódunk, ez óriási túlélési értékkel bírt, egy kicsit túlcsúsztunk ennek az értékelésén, azt gondolom. Tehát azzal, hogy ennyi, és most nem moralizálok megint csak, vagy nem a kétségbeesést akarom kommunikálni a hallgatóknak, hanem azzal, hogy ennyi eszközünk van, hogy ennyire távkommunikációban is tudunk kommunikálni egymással, hogy át tudjuk hidalni a távolságokat, hogy birtokba tudjuk venni a teret és az időt, hiszen most már nem csak azért a hatalom, aki a tér, hanem aki az idő. Tehát aki hamarabb ott van egy helyen, és vegyük észre, hogy itt megint tériségről is szó van, az birtokolja az információt, azt tudja átadni gyorsabban a dolgokat, és azt tudja kontrollálni az egészet. Tehát ez a kontroll csúszott át abba, hogy tulajdonképpen már, bocsánat, még egyébként erről sokat értekeznek a vallások kapcsán is, ami egy külön szál, de hogy sokan azt mondják, hogy a nyugati kultúrában gyakorlatilag a kereszténység és itt az Ószövetségről szoktak beszélni, tette ezt le a fejekben gyakorlatilag egyértelműen, amikor azt mondja Mózes, hogy uralkodjatok a vadakon, halakon, és a föld minden, most nem tudom szó szerint idézni, a föld minden teremtményén, és hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ez a fajta uralkodói szemlélet az, ami vezetett ahhoz, hogy most úgy bánunk a földdel, ahogy, ez sem ilyen egyszerű, mert hogy állítólag az eredeti szövegben ez az uralkodjatok inkább volt egy gazdálkodjatok, tehát egy jó gazda bánjon a világgal. Nyilván ez is azt mutatja, hogy az ember milyen sokféleképpen tud értelmezni dolgokat, ami az egyik oldalon egy óriási evolúciós előny, a másik oldalon oda vezetett, hogy gyakorlatilag mindent a kompetenciák alá hajtottunk, és ez most egy nagyon nagy csapda. Tehát, hogy egyszerűen nagyon sokan azt látják szépnek, ami művi, ami festett, ugye most egy csomó ilyen reneszánsz van az emberi testtel kapcsolatban is, a nem festett haj, a nem tudom, szőrösebb testfelületek, a nem mosdjál minden nap, most én azt sem mondom, hogy ez a jó, csak mondom, hogy van egy ilyen visszacsapása ennek, tehát hogy keressük az utunkat, hát igen, a fenntarthatósággal kapcsolatban is jó lenne, ha megtalálnánk a szépet a régiben, egyébként erre van hajlamunk, jó lenne, ha megtalálnánk a szépet a javítottban, ugye ebben is, erre is van példa az emberi kultúrában, amikor a japánok arannyal töltik ki a repedéseket, és hogy az idejét, a korát annak a tárgynak, vagy a sérüléseit megmutassák. Én azt látom egyébként, hogy van a kultúrában egyfajta ilyen elmozdulás, tehát, hogy van a réginek becsülete, van a javításnak becsülete, a nem eldobásnak becsülete, a nosztalgiának a becsülete. Ezek sokszor megint túlkapások formájában jelennek meg, hát én csak azt tudom remélni, hogy van arra időnk, hogy ez beálljon egy jó egyensúlyba.
Egy olyan dolog jutott eszembe, amit egyébként ökológiai közgazdászok kezdtek el feszegetni, és főleg a gazdasági működésünk kapcsán. És ez az elmélet arról szól, hogy valójában az emberiség az, ahogy viselkedik, nagyon hasonlít, sokkal jobban hasonlít egy termeszkolóniára, vagy egy ilyen hangyakolóniára, mint bármi másra. Tehát, hogy egyszerűen ilyen hihetetlen együttműködéseken keresztül így építünk, és állandóan csak építünk, és hogy most tartunk ott, hogy most már annyira nagyon építünk, hogy most már ugye össze fog dőlni körülöttünk minden, és most már mindennek a kárára építünk, tehát hogy egyszerűen, de hogy nem tudjuk abba hagyni, mert, és az az érdekes, hogy ennek az angol megnevezés az ultra sociality, tehát amikor ugye már, tehát hogy már annyira társas lények vagyunk, hogy így együttműködve ez az építés, ez a mániánká vált. Úgyhogy szerintem talán egy kicsit ez is belejátszhat abba, hogy így egyszerűen nem tudunk leállni az építéssel. Tehát, hogy még olyan országokban is, ahol csökkenő népesség van, még mindig egyfolytában építünk. Tehát nem tudom, hogy ez valamikor változhat-e.
Ez szerintem egy nagyon érdekes gondolatmenet. Metaforaként mindenképp, aztán, hogy ez mennyire értelmezhető konkrétan, azt nem tudom, de hogy a metafora mindenképp jó. Tehát, hogy valamiképpen ez a konstrukció, vagy konstruktív létünk, ez akár egy az egybe lefordítható az építésre, de hogyha ezt egy kicsit kitágítjuk, hogy tényleg egy ilyen konstruáló lény az ember, és ez a kompetenciából szinte egy lépés, tehát, hogy akkor létrehozni valamit, nem csak megtartani, az is egy kompetencia, csak ennek valahogy nem lett olyan becsülete, vagy nem volt ilyen előrevívő értéke, hogyha csak úgy megtartok valamit, ami most viszont fontos lenne, hanem, hogy alakíts ki újat, annak a talaján fejlődj, tovább ugye a fejlődést magát is sokszor definiáljuk a javakban, vagy hogy a gyarapodásban. Tehát, hogy ez mindenképp így van, hogy mennyire tudunk leállni, vagy nem tudunk leállni, ez egy nagyon nehéz kérdés. Mert hogy valójában konstruálni társas kapcsolatokat is konstruálunk, tehát az, hogy emberek egymással, hát erre is megint egy jó példa volt a COVID. Tehát egy ekkora járvány ezelőtt néhány évtizeddel, még nem is volt ekkora, hát nagyon megtizedelte az emberiséget. Most is megtizedelte, de hát soha nem volt még arra példa, hogy ennyi idő alatt ellenszer jöjjön létre. Ugye ehhez az a konstruktív tevékenység volt szükség, hogy gyakorlatilag időzónákat áthidalva a több földrészen a különböző e-kommunikációk segítségével a kutatók együtt tudjanak működni, és hihetetlen tömegeket tudjanak bevonni. Tehát megkonstruáltunk gyakorlatilag egy új társadalmi együttműködést. És ez valahol megmentette az emberiséget, vagy hogy nagyon sok mindentől megmentette. Én azt gondolom, hogy ez valóban benne van az emberi természetben, hogy haladni előre, hogy a túléléshez szükséges valaminek a létrehozása. És itt ezért is nagyon nehéz meghozni azt a fordulatot, hogy valójában akkor is teremtek, ha csak megtartok, akkor is teremtek, hogyha a régmúlt értékeit őrzöm meg, és akkor is teremtek, hogyha nem rohanok előre. Például az utazás példáján, hogy nagyon sokáig volt értékmérő az emberek esetében, hogy ki hány helyen volt a világban, és látott személy szerint, látta a Milói Vénuszt, mindenféle dolgokat. És manapság ez változni látszik. Összefüggésben egyébként a fenntarthatósággal kapcsolatos gondolatoknak a fejlődésével, hogy végül is féltek attól mondjuk a múzeumok vagy a helyek, hogy milyen lesz, hogy mindenki csak virtuálisan szeretné megnézni őket. Ma tulajdonképpen van egy törekvés erre, hogy virtuálisan is hozzáférhetők legyenek a dolgok. Tehát elkezdtünk talán szelektálni abban, hogy nem kell mindig mindent személyesen megnézni. Most aztán persze majd átcsapunk a másik oldalra, hogy ebből hogyan lesz megint egy olyan egyensúly, hogy legyen egy optimális mozgás a világban, meg egyáltalán ez mit jelent, milyen eszközökkel. Az emberi élet korlátos, nem lehet mindenhova gyalog menni, ugye nem mindenki Petőfi Sándor, aki el tudott sétálni Debrecenbe. Hát bizony időnként gyorsabb a repülő. Na, de annak megvannak a kockázatai a fenntarthatóságot illetően. Tehát ez egy nagyon forrongó dolog. Én azt gondolom, hogy ha az emberek fejében kialakul a konstruálásnak az a formája, hogy egy új létmódot is megkonstruálhatunk, és nem kell többet csinálni mindig mindenből, az egy kulcsmozzanat lehet a fenntarthatóság szempontjából.
Egyébként ezt akartam tőled kérdezni, mert ugye a virtuális világot nagyon sokan használják arra, hogy, vagy ennek a lehetőségét, hogy azt mondják, hogy jó, hát majd fenntarthatóbbak leszünk, mert egy csomó élményt azt meg fogunk tudni élni a virtuális világban. És én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a környezetpszichológia szemüvegén keresztül ugyanúgy tudjuk megélni a virtuális világban lévő szépséget, élményt, látványt, mint a valódit, vagy ez valahogy, tehát, hogy soha nem fogjuk tudni ugyanúgy lefordítani az agyunkban.
Hát a végéről kezdem, hogy soha nem tudjuk, ezt nem tudom, mert hogy ezek olyan fajta változások az emberi életben, amire nem volt még az épp példa. Sem erre a fajta működésmódra, bár az emberi fantázia meg képzelet azért mindig is volt. Tehát, hogy az egyik legfontosabb evolúciós erő volt pont az, hogy a fejünkben le tudtunk képezni tereket, és erről beszélgetni tudtunk. Tehát, amikor két ember beszélget arról, hogy milyen volt a kirándulás a Mátyás templomban, az tulajdonképpen egy virtuális konstrukciója a térnek. Tehát a gyökerei ott vannak a fejünkben. De azért ez, hogy ezt egy eszközzel, vagy valamilyen más módon ténylegesen egyfajta realitásként éljük meg, azért ez ez egy szélsőséges példa, tehát a fotó meg a film se tudta ezt az élményt ez egyben átadni. Van itt egy nagyon fontos szó, ez az élmény szó, ami magyarul egy picit ilyen, hát olyan, mint amit a Vidám Parkban átélünk, tehát ilyen élménypark, de hogy igazából ennek az angol megfelelője az experience jobb lenne ide. Magyarul nincsen egy szó erre. Tehát ami egyszerre tapasztalás, tehát van egy kognitív tudás, meg van egy érzelmi komponense is. Ez az élmény, ez valóban nagyon jó tud lenni virtuális környezetekben, vagy elkörnyezetekben, vagy online, vagy mediatizált környezetekben. Nagyon jól meg tudunk élni egy bizonyos fajta élményt, és ez nagyon széles mezejű lehet ennek az élménynek a megélése. Itt mindig nagy kérdés az, hogy ebben hol van az emberi testnek a valódi térben levő élménye. Azt tapasztalják a kutatások, hogy sokszor ezekben a virtuális helyzetekben, VR helyzetekben előállított természeteket például az emberek sokszor szebbnek ítélik, mint a valódit. Tehát, hogy van egy ilyen, hát immerzív jellege, tehát, hogy tényleg be tud szippantani, és akkor akar a csoda kimenni a Margit-szigetre, mikor egész nap ilyen tájakon tudok járni, kis túlzással. Ez igaz. Ugyanakkor az a fajta élmény, amit a valós testnek, a valós térben való pozícionálgatása, tehát a sétálgatás és a levegőnek a beszívása, és egyúttal mozog a szemem, és az akusztikus ingerek, és a tapintási ingerek, erre akármennyire immerzív a valóság, úgy tűnik, hogy nem tudja pótolni ezt a valós élményt. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ameddig nem leszünk ténylegesen avatarok, vagy nem leszünk ilyen asztrál testek, addig a valós testnek a valós térben való élménye mindig nyújt, ha nem is többet, de valami nagyon mást, mint a VR, például a realitás élményt. Tehát az, amikor az ember az egyik realitásból a másikba megy, az egy fontos normalitás kritérium, hogy meg tud ítélni, hogy melyik az, amelyik a tényleges realitás, bár ez már nagyon messzire vezet, de hogy nyilván nem egy realitás van azért a valós realitásban is, hiszen te másképp látod a világot, mint én. Tehát ez már egy komoly filozófiai kérdés valójában, de amit mondani szeretnék csak az, hogy ez egy nagyon jó eszköz, nagyon kitágítani az emberi élményeket, az emberi tapasztalásnak a lehetőségeit, nem is beszélve a terápiás beavatkozásokról, tehát azért ez fontos megemlíteni, hogy mondjuk egy autizmussal élőnek sokkal kevéssé terhelő egy ilyen virtuális közeg, meg tud nyílni, nem terheli annyira a társas interakciók sokszínűsége, amíg mondjuk egy neurotipikus fejlődési ember ebben az interakciós sokféleségben topzódik. Tehát számos módon kinyitja, diverzifikálja a valóságainkat, nagyon hasznos. Keressük ebben is azért azt gondolom az utakat.
Nagyon érdekes. Ha el akarnánk indulni ezen az elméleten, hogy mondjuk a szépséget használjuk a fenntarthatósághoz, akkor lenne néhány ötleted azzal kapcsolatban, hogy mik lehetnének az első lépések, vagy tehát, hogy milyen megértések, milyen konkrét beavatkozások lehetnének, hogy részben ezt a konstruálást valahogy így jó irányba tereljük, vagy hogy egyáltalán a szépséget használni tudjuk ebben az átmenetben?
Igazából ez egy elég komplex beavatkozás lenne, tehát azt egészen, nyilván nincs kidolgozott programom, tehát nem ilyet fogok mondani, de hogy gondolataim vannak, de hogy mindenképp ennek az egésznek az összetettsége volna a kulcs. Tehát egyrészt kezdődhetne kisgyerekkorban, vagy nagyon korán ez az egész szemléletformálás. A gyerekek nagyon érzékenyek a fenntarthatósági kérdésekre, most nem nyitottuk ki nyilván a klímaszorongás, föld iránti aggodalmak, egyebek kisgyerekkorban is már érzékenység van erre, és ez egy nagyon nagy erő. Ennek az érzékenységnek a pozitív levezetése, tehát a fenntarthatóságba való kanalizálása, átvezetésének az egyik eszköze lehet, a gyerekekben nagyon sok mindennek a tudatosítása. Tehát egyszerűen egy olyan fajta környezeti nevelés, ami rámutat a világnak az összetettségére, akár iskolai keretben, akár a szülőkkel, tehát abszolút a séták, a tájban levés, amikor rácsodálkozunk egy dolog. Ezt az emberek nagy része magától is csinálja. De ha van egy ilyen felütés, hogy nézd meg, milyen szép ez a gólyahír most, mert, és akkor ennek kapcsán el lehet beszélgetni, nem kell biológia órát tartani, csak hogy egyszerűen legyen a hétköznapokban is egy téma, az, hogy mennyi minden vesz bennünket körül, az így kinyitja a csatornáinkat. Ez az egyik. A másik az iskolában, vagy az óvodában, tehát az intézményes nevelésben is jó lenne, hogyha számos oktatási tevékenység kihelyeződne a tájba. Ugye most már nagyon sok olyan törekvés van, ez a tanulási táj fogalma, ami sokszor annyi, hogy a kertben tartunk órákat, vagy kinyitjuk az ablakot, vagy egyebeket, de sokszor tényleg komplex. Tehát el lehet menni egy túrára, és ott megtanítani a matematikát, vagy a területszámítást, vagy a fizikát, vagy a kémiát. Tehát nagyon sokszor visszafelé a természettel való együttélésben lehet ilyen dolgokat kompetenciánknak a hatóköre alá vonni. És aztán a spontán tevékenységek. Tehát nagyon sokszor azt látjuk, amikor csak az ember sétál, vagy akár közlekedik, tehát megy dolgozni, hogy a környezetünk eléggé rendezetlen. Tehát az a fajta, az útviszonyok, amiket látunk, azok nem csak az autónknak rosszak, és nem csak bosszankodni lehet azon, hogy mennyi adót fizetünk, és még sincsenek rendben az útjaink, hanem ezt az alapvető evolúciós esztétikai élményünket sérti. És az a probléma ezekkel, hogy egy teljesen nem tudatosuló módon, tehát a Lányi András mondja mindig, hogy tudatos környezetromboló ember nincs, de tényleg, tehát hogy nagyon, én nem ismerek olyan embert, aki oda megy, és jól le összerontom a patakot, vagy szóval nem erről szól a dolog, hanem egyszerűen a karbantartatlanság, és most itt, aki te látsz engem, úgyhogy mutatom, hogy ez a karbantartotta, hogyan karbantartja az anya a gyermekét, vagy hogy a karunkban tartjuk azt, akit megölelünk, ugye ebből jön ez a szó, hogy a karbantartottság egy pozitív szándékot indít el, egy pozitív attitűdöt, részben szándékosan, részben nem tudatosuló módon, szóval ami rendben van, azt az emberek legnagyobb többsége nem tudatosuló módon fenntartja, tovább karbantartja, nem rontja. Ami egy kicsit elhanyagolt, tehát nem kell szemetesnek lenni, nem kell lepukkantnak lenni, csak annyi, hogy a liftben egy kicsit kunkorodjon fel a tapéta, oda se figyel, akár a jó szándékú ember is piszkálgatja az ujjával, a következő embernek már jobban felkunkorodik, az már meghúzza, elindult a rombolás, tehát nem volt mögötte rombolási szándék, de egy karbantartatlan, és ilyen értelemben nem esztétikus világ, az abba az irányba viszi az embernek az önkéntelen viselkedését, hogy nem tartja fenn. Amíg egy pozitív kör, és ebbe beletartozik az is, hogy bizony, az emberek hadd vegyenek részt a saját környezetük fenntartásában, nem az, hogy mindenki alakítson ki egy zsebkendőnyi kiskertet, és verekedjen össze a szomszéddal, hogy hol legyen neki a legjobb, nem erről van szó. Ezeket a folyamatokat érdemes modifikálni, érdemes mediálni, ilyen közösségeket létrehozni, akik ezekről a témákról hát megosztoznak a téren, a látványon, a fenntarthatósági kompetenciákon. Ez nagyon időigényes, és nagyon macerás, és nagyon szokatlan, ugyanakkor egy nagyon nagy kompetencia élményt adó út lenne. Tehát a kompetenciának a fokozása ebbe az irányba, ezt gondolom hasznosnak.
Ez nagyon izgalmas volt ez a beszélgetés, én nagyon szépen köszönöm neked, és köszönöm a hallgatóknak is, hogy hallgattak bennünket, hallgassatok bennünket legközelebb is. Köszönöm, Andi, szia!
Köszönöm, szia, sziasztok!
Ez volt az Új Egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.ujegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.